kaptam egy erőteljes álmot a paráznaságról. Az igazság az, hogy elég kényelmetlen, mert ugye valamelyest én voltam ennek a főszereplője, a saját bőrömön kellett megéljem és megtapasztaljam, mit jelent a paráznaság. És többször beszéltünk arról, hogy az Úristen képekben tanít minket. Tehát képes beszédekkel, mint ahogy János mondta azt, hogy Jézus megnyitá az ajkait példabeszédekre, és példabeszédek nélkül nem mondott semmit. Ugyanúgy az Úristen minket is képekben tanít, példabeszédekkel, valós képekkel, a fizikai elbukott valóságból vett képekkel tanít bennünket, és belehelyez, akár álomban, akár a valóságban is belekerülünk olyan szituációkban, amelyek nagyon kemény tanítással bírnak, vagy kemény szembesítéssel bírnak. Tudjuk jól, hogyha például valaki azt hiszi magáról, hogy ő jó, ő szent, ő már mindent jól csinál, ahogy Pál apostol mondta, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy áll, azzal könnyen megtörténik az, hogy és elbizakodottá válik, azzal könnyen megtörténik az, hogy elesik, vagy pedig olyan bűnbe, olyan élethelyzetbe keveredik, ahol egyértelműen megmutatkozik az, hogy mi van az ő szívében, hogy ő nem annyira jó ember, mint gondolta, hanem szembesülnie kell azzal, hogy az ember, amik testben van, nem lehet jó. Jézus maga ezt mondta, hogy miért mondasz engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó van, az Isten, tehát ő magát sem nevezte jónak. Álmomban egy olyan képet kaptam, vagyis egészen pontosan álmomban egy nővel voltam, paráználkodtam, és hát elég intenzív volt ez a paráznaság, mert az orgazmus az olyan volt, hogy éreztem, hogy meghalok, bele fogok halni. Tehát mintha az összes életerőm elment volna. Tudjuk, hogy a testi aktus közben, főképp a férfiak nagyon sok energiát veszítenek. Arról is beszéltünk többször, hogy azt az energiát az ember, ugye, az életerőt magyarul arra kapja, hogy visszataláljon az életbe, visszataláljon az atya házába, mint a tékozló fiú. Arra kaptuk az életidőt, az életerőt, hogy visszamenjünk a tökéletességbe, hogy megmeneküljünk, tehát hogy a halált legyőzzük, úgymond. Tehát a lélek megszabaduljon teljes mértékben a testből, a testiségből, a test, a bűntestének a rabságából. De mivel, hogy ugye el vagyunk bukva, és nem is tudunk erről mi, nem tudjuk, hogy az első halálban vagyunk, ezért az Úristen megengedte, hogy a testiség, ugye a testiség az legyen öröm egyrészt az ember számára, de ugyanakkor legyen gyermek áldás is benne. Hogy azáltal a felnőtt, a kemény szívű felnőtt férfi és nő megláthassa, hogy mi Istennek a tökéletes terve, hogy milyen szép a gyermek, milyen illatos a gyermek, hogy a gyermeken érződik az életnek az illata. És azáltal, mint tudjuk, sok felnőtt konkrétan meg is kapja az áldást, ugye a férfi, mint a nő, mert kíván ő is gyermek lenni. Tehát nem a gyermeket akarja megnevelni, felnőtté tenni, hanem ő maga kíván gyermek lenni, gyermek kíválni. Tudjuk jól, hogy a fiataloknál ez kevésbé igaz, de az idősebbeknél, ugye főképp a nagyszülők, a nagymama meg a nagyapa, hát ők inkább hajlanak afelé, hogy a gyermekhez alakuljanak, a gyermekhez idomuljanak, ők már nem akarnak senkit sem tanítani, nem akarnak senkit sem megnevelni, hanem ők látják egyértelműen, hogy az egész életük hiába valóság volt, és csak annak van értelme, amit a gyermeken látnak, ők is kívánnak gyermekké lenni. És tehát az Úristen ugye megengedte, hogy a testiségből ez történjen, tehát a testiségnek a testiségre a feloldozás, hogy az ember ne ragadjon bele a testiségbe, ugye a gyermek áldás, de mi a gyermek áldást úgy neveztük, hogy terhesség, teher. Nagyon sok nő számára sajnos a fogantatás momentumától egész ugye 9 napon keresztül, amíg kiordja a gyermeket, azt az állapotot úgy hívja, hogy terhesség, és nem áldás, nem áldásnak veszi. Hát miért terhesség? Teljesen egyértelmű. Hát azért, mert a gyermek megakadályozza a gyermek áldás. megakadályozza őt abban, hogy a testének éljen, tehát teher, nem tudja ő élvezni az életét testi módon, nem tudja élvezni a fiatalságát, nem tud menni bulizni, nem tud paráználkodni, ugye. És ezért ugye az ilyenek, az ilyen nőknek jóval kisebb az esélyük arra, hogy áldásként fogadják a gyermeket, kimondják a saját ajkaikkal, hogy teher, tehát terhesség számukra az, és nem tudnak hasznot látni abból, tehát nem tudnak ők gyermekivé lenni, gyermekké lenni, azáltal, hogy ott van a tökéletes gyermek, ott van maga a Krisztus az ő karjaikba, és ők is úgymond fel tudnának teljesen lágyulni. Persze ez megtörténik egyes nőkkel, azáltal, hogy tehát miután szülnek, már nem igazán testiek, tehát amikor ők látják azt a gyönyörűséget, azt a tisztasságot, mert az a gyermek az nem csupán egy gyermek, egy csecsemő, hanem ő egy tiszta lélek, és ők ezt érzik. És ezért történik az, hogy ugye nagyon sok nő elveszíti a testi vágyakozását, nem akar ő már szexelni a férjével. A férje meg azt hiszi, hogy beteg, valamit tenni kell, mert a nővel bajok vannak, vagy asszonyjal bajok vannak, nem akar ő már szexelni, ugye. Holott vele semmilyen baj nincsen, sőt a legjobb dolog történt vele, gyermekáldás. Tehát megláthatta a gyermeknek a szentségét, ugye az ő karjaiban tarthatja, és ahhoz képest, amit ő megkapott testi öröm, ahhoz képest az semmi, ugye. És így elveszíti az érdeklődését a testiség iránt. Igazából ez van a cél, az életnek a célja, hogy a nők ugye lelkivé váljanak a gyermekáldás által, legyőzzék a testiséget, sőt, még a nehéz élet, a nehézségek, a nehéz munka is egy ilyen értelemben áldás ugyan nő, mint a férfi számára. Mert akinek meg kell dolgoznia ugye a kemény, az a megélhetésért, annak ugye nem igazán jár az esze azon, hogy milyen jó van egyet valakivel ugye paráználkodni, valakivel összefeküdni. Nem is olyan rég, egy pár napja mondtam egy videóban, meséltem a barátom nagymamájának a történetét, aki elmondta, egyértelműen megvallotta, 102 évesen boldogult meg mellékesen, és nem mellékesen, 102 évesen boldogult meg, és elmondta azt, hogy ő életében kétszer szeretkezett, kétszer volt neki testi együttléte a férjével, és mind a kettőből gyermek lett. Akkor ugye az életkörülmények is valamilyen szinten lélekpártiak voltak. Nehéz élet volt, az embereknek nem azon járt az eszük, hogy hogyan mit tegyenek annak érdekében, hogy testileg jobban élvezik az életet. Örültek annak, hogyha egyáltalán élhettek, hogyha életben maradhattak és nem haltak éhen. Az ember ilyen állapotban van, és ezek az állapotok már egész közel vannak ugye a magyarsághoz, akkor már ő nem azzal foglalkozik, hogy hogyan okozza magának testi örömöt, hanem azzal, hogy valamiképp túlélje azt, ami következik. És ezáltal ugye a nyomorúság által, a szenvedés által, mint ahogy a Biblia is írja, a lélek látni fog, a lélek fel tud támadni. A testi szenvedés által a lélek fel tud támadni. A szex az nem arról szól, emberek. Sem a tantra, sem a mantra, az nem arról szól egyáltalán. Azáltal az ember fel tudna ébredni, lelkivé tudna válni, sőt, a testiségben tartja az embert. Tehát, ugye, zárójel bezárva, visszakanyarodunk az elejére, ahhoz a ponthoz, hogy ugye a férfiak ezt az életerőt, de a nők is arra kapták, hogy visszataláljanak az atya házába, a tökéletességbe, megszabaduljanak a bűntestének, a bűzlő, rothadó testnek a rabságából. Erre kaptuk az életerőt, az életidőt. Ezzel szemben mi mit csinálunk? Hát mi azt csináljuk, hogy visszaélünk azzal, a testi örömnek a halmozására használjuk azt, fordítjuk azt. És államban megélhettem azt, hogy ugye paráználkodtam, összefeküdtem egy nővel, és az aktus annyira intenzív volt, hogy szinte élet nélkül maradtam, tehát szinte oda vesztem. Tehát nem, hogy nagy élvezet lett volna, hanem inkább nagy fájdalom. Nagyon sok életerő elment belőlem, és azt is láttam, hogy egy olyan nővel ugye feküdtem össze, egy olyan nővel paráználkodtam, aki egyáltalán nem kíváncsi az életre, vagy az elbukott életre kíváncsi csupán, tehát a testben létezésnek az örömeit akarja kiélni, őt nem érdekli az élet, nem érdekli a lélek. És nyilván ez egy hatalmas tanítás, egyben szembesítés, egyben figyelmeztetés, hogy az ember, amíg testben van, addig ő kísérthető, a test követeli magának az örömöt, de a testnek az öröme az a lélek veszte, emberek, a lélek veszte. Tehát minél több örömöt kap a test, és minél inkább hozzászokik az örömököz a test, annál nagyobb az esély arra, hogy a lélek elvesszen, kárba vesszen, elkárhozzon, szó szerint. Az államnak a legfőbb, legfontosabb üzenete az volt, hogy egy olyan nővel feküdtem össze, aki nem akart feltámadni, nem akart bizonságtevővé válni. Tehát én ezt éreztem egyértelműen az államban, ezt kaptam, hogy ez egy olyan nő volt, aki ugyan elvitte az energiát, elvitte az életerőmet, de ő nem akar feltámadni, neki eszágába sincs feltámadni. Erre van igénye, hogy úgymond energiát, életerőt kapjon férfiak által. Ugye ez a paráznanő, akiről ír, ugye Salamon király ugye elmondja, hogy mit jelent a paráznaság, és nagyon sok férfi konkrétan azáltal vész el, nagyon sok férfinak a lelke, hogy paráználkodik az életerőt, amit kap a jóságos Isten kegyelméből, amit arra használhatna, hogy hazatérjen az örök hazába. Ő folyton bele engedi a hiába valóságba, a testbe, a testi nőbe, a testiségbe, és így az az életerő elvész, amiből élet lehetne, feltámadás lehetne a lélek számára, az az életerő elvész. És nyilván ez maga ez a tapasztalat álomban sokkal intenzívebb volt, mint bármilyen tanítás, mint bármilyen, hogyha olvastam volna a Bibliát, olvastam volna Salamontól, hogy ő mit ír a paráznanőről, a paráznaságról, de sokkal intenzívebb volt, sokkal egyértelműbb volt, mert átéltem gyakorlatilag azt, hogy igazából kimegy belőlem az életerő, és jóformán semmi nem maradt, tehát fizikai fájdalmat okoz. És mint mondtam, a legfőbb üzenet, legfőbb tanítás az egésznek az, hogy ez az aktus egy olyan személlyel történt, aki nem akart bizonságot tenni, aki nem akart bizonsággá válni először is. Tehát nem akart élő bizonsággá válni, nem akart feltámadni, nem akart élő lélekké válni, nem akart újjá születni, vagy... Tehát én úgy hallottam, álomban úgy értettem ezt, hogy nem akar bizonságot tenni az életről, és aki nem akar bizonságot tenni az életről, emberek, az automatikusan bizonságot tesz a halálról. Tehát a halálnak, a halott dolgoknak válik ő a bizonság tevőjévé. Ez történik. És miután felkeltem, kaptam egy kijelentést a Bibliából is, ami nagyon aktuális, és ami megmutatja, hogy tulajdonképpen mit jelent a paráznaság lelkileg, lelki értelemben. Egyébként, hogy testi értelemben a paráznaság mit jelent, szerintem azt nagyjából mindenki tudja, van fogalmunk arról. Ha nem is tudja mindenki, de mindenkinek van fogalma arról. Hogyha valakinek kétségei vannak afelől, hogy a paráznaság, ugye halálos bűn, tehát halálhoz vezet, annak elmondom, hogy több olyan személlyel találkoztam, aki tehát beszámolt, nem csupán, hogy beszámolt, hanem szomorúan elmondta, hogy milyen tragédiák történtek az ő életében, a paráznaságnak köszönhetően. Egy legerőteljesebb ilyen történet az, amikor találkoztunk el a román fiúval, aki elmondta, hogy az anyukájába szerelmes lett egy román katona, vagy egy román csendőr. És nagyon megszerette őt, és ugye összefeküdtek, paráználkodtak, és annyira féltékeny volt, annyira magának akarta ezt a nőt, ez a katona, ez a román csendőr, hogy féltékenységében fogta magát, és agyonlőtte a nőt, és a nő férjét is, és magát is, talán. Vagy kettőket lőtte meg, tehát lőtte agyon a nőt és a férfit, és ő börtönbe került, vagy pedig talán ő magát is kivégezte. Ez a paráznaság, emberek. És ezek még mindig csak képek egyébként, ezek csak képek, mert ugye a lélek képekben tanul, képekben tud tanulni. Tehát még az is, hogy létezel fizikailag, van fizikai tested, hogy van fizikai testünk, még az is egy kép. Tehát igazából semmi értelme nincsen az egésznek, mint ahogy Jézus mondja, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Tehát minden a lélekért történik, még hogyha a tragédia történik, és nem végzetes, például a paráznaság okán a Földön, egy családban tragédia történik, és nem végzetes, még az is egy óriási, kegyelem Istentől, mert abból megtanulhatja a lélek a lényeget. Mi az, hogy paráznaság? Mert a paráznaság valójában nem az, emberek, hogy a férfi megcsalja a feleségét, vagy pedig az asszony megcsalja a férjét. Ez amiről mostan beszélek, ez nem paráznaság, hanem ez már az alatt van. Ez már az a disznó állapot, az a kutya állapot, amit ugye az emberek élnek. Az emberek, tehát hogy igazából nem is paráznaság miért? Azért, mert amíg az ember testi, és amíg az ember nincs újjászületve, amíg a lélek nincs újjászületve, addig neki ez teljesen normális, tehát ő nem is paráználkodik, hanem ő teljesen hűséges. Az ő, mondjam azt, elbukott emberi természetéhez, az ő istentelen természetéhez, vagy pedig, ahogy mondja a Biblia, a disznó és a kutya lelkülethez. Ő hűséges ahhoz. Ezekkel a képekkel az Úristen nem is arra hívja fel a figyelmet, hogy akkor mi mostantól legyünk hűségesek az asszonyhoz, mert hogyha valakinek erről kell beszélni, hogy legyen ő hűséges a feleségéhez, vagy a férjéhez, az ember egyszerűen nem alkalmas arra, hogy megértse az igazságot, felfogja az igazságot. Hogy a paráznaságnak a jelentése az sokkal mélyebb. És az igazság az, hogy az Úristen engemet indított arra az elmúlt napokban, hogy beszéljek a paráznaság lelki jelentéséről, de pont a paráznaság miatt, az én gyarlóságom miatt mostanig nem beszéltem. Valahogy nem került rá alkalom az én gyarlóságom miatt, tehát a paráznaságom miatt, mert nem azt csináltam, hogy kellett volna csinálni, hanem mással foglalkoztam. Tehát nem voltam lélekben. És itt ezzel már elmondtam, hogy mi az, hogy paráznaság, emberek. Minden paráznaság, minden, amit az ember a testben csinál, amit a testi indulat által csinál. És ez, amit nekünk nagyon nehéz felfogni, de fontos megértenünk, mert aki ezt nem érti meg, hogy mit jelent paráznaság lélekben, lelki értelemben, aki azt nem érti meg, az parázna marad, és az olyan Isten nem tudja megmenteni. Tehát Isten nem azokat nem tudja megmenteni, akik, mit tudom én, férje van és megcsalja az ő férjét, vagy felesége van és megcsalja az ő feleségét, hanem azokat sem tudja megmenteni a mindenható Isten, akik lélekben paráználkodnak, és ez a lényeg, emberek, akik lélekben paráználkodnak. Amikor az ember tehát megtapasztalja, mit jelent az, hogy feltámadás, mit jelent Istennek az ereje, mit jelent az ő hatalma, mit jelent lélekben lenni, és mekkora öröm az, amikor az ember lélekben lehet. Tehát, hogy a lélek által hallom, hogy mi az én teendőm, mit kell csináljak, és azt cselekszem, és abban öröm van, és ott van Istennek a jelenléte, és már itt a Földön valamelyest élem a mennyek országát, mert ugye ez a hűség, a paráznaságnak az ellentéte, ugye a hűség. És azok után az ember ezt megtapasztalja, még mindig úgymond a testnek a kívánságát akarja végrehajtani, és nem akar benne lenni, bekerülni és benne lenni abban az állapotban, hogy legyen meg a te akaratod, tehát a legyen meg a te akaratod állapotban nem akar benne lenni, az ember parázna. Az ember nem lehet megmenteni, még akkor sem, hogyha olvassa a Bibliát naponta 3 órán keresztül. Egyszerűen nem lehet megmenteni ezen embert. Mert a hűség nem azt jelenti, hogy Bibliát olvasunk minden nap este 6 órától este 9-ig. Nem ez a hűség, emberek. A hűség az, amit Jézus nekünk megmutatott, hogy ő lélekben járt folyton. Lélekben volt. Ő azt mondta, hogy csak azt mondom, amit az atya mond, amit az atyától hallok. Tehát minden, amit mondok, az Istennek a szava. Tehát ami nem Krisztus, ami nem Jézus, az minden paráznaság ilyen értelemben, mert ő megmutatta, hogy mit jelent lélekben lenni, és csak lélekben lenni, és csak lélek által járni. Hogy mekkora ereje van, mekkora hatalma van a léleknek, amikor az ember benne van, akkor szó szerint hatalma van az embernek a halál fölött. Az embernek, mint Isten gyermekének hatalma van a halál fölött, legyőzi a halált. Sőt, úgy igazából a halál a paráznaságból származik. Tehát az a testi paráznaság, ami történik az emberek között, a testek között, igen, az képekben megmutatja, hogy mit jelent az, hogy hűtlen lenni a mindenható Isten lelkéhez. De a valóságban a paráznaság az sokkal mélyebb dolog, tehát lelki értelemben nagyon sokan sosem paráználkodtak testi értelemben, sosem csalták meg a feleségüket vagy a férjüket, tehát nem követtek el paráznaságot, de egész életükben csak és kizárólag paráználkodtak Istennel szemben, mert sosem voltak lélekben. A lelki, a lélek ismeretük az zéró volt, mindent program szerint csináltak, agyi gondolkodás szerint csináltak, rutin szerint csináltak. És egyszerűen ez is ugye hát paráznaság, mert nem a lélek vezette őket, ahogy Jézus mondja, hogy milyen a gyermek, milyen az újszülött, aki ugye újjá van született a lélek által, Istennek a szava által, Jézus tanítása által, az olyan, mint a szél, fú, amerre akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjjön és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Na ez a nem paráznaság, emberek. Ez a nem paráznaság, amikor az ember lélekben van, lélek által cselekszik mindent. Mindent. És akkor mindig tudja, hogy hol van az ő helye. Az ilyent Isten nagyon könnyen meg tudja védeni, meg tudja oltalmazni. Még testben is. Az ilyeneket ki tudja menteni a veszélyből, vagy a veszély elől el tudja őket vinni. Mert ők lélekben vannak, és figyelnek rá, és keresik, éhezik az ő szavát, hogy folyton csak azt hallják, és azt cselekedjék. Az ilyen embereket az atya, ugye a szülő, az atya Isten, a nagy lélek, vagy az isteni lélek, a szent lélek, az ilyeneket könnyen tudja vezetni, könnyen meg tudja menteni, úgy a fizikai, mint a lelki veszedelem elől. De azt, aki nem is tudja, hogy van ilyen, aki nem tudja azt, hogy Isten beszél, él és beszél és vezeti az ő gyermekeit, akik ezt nem tudják, és akik nem születtek újjá, azokat Isten nem tudja megmenteni. Sőt, az igazság az, hogy nem is akarja megmenteni. Tehát neki nem érdeke, hogy megmentse azokat, akik nem akarnak lélekben járni. Mert a mennyek országa az arról szól, hogy mindenki lélek által van teljes mértékben vezetve. Nincsen semmilyen regula, nincsen semmilyen szabály, nincsen semmilyen törvény. Csak csak a mennyek országa. Mint ahogy a proféta mondja, hogy Isten van, tehát Isten minden mindenekben és mindenkiben. Ez a mennyek országa, de akit ez nem érdekel, az Isten nincs ahogy megmentse, mert azt mondja, hogy te továbbra is robot módjára akarsz élni, biorobot módjára, android módjára, gépiesen akarsz élni, rutin szerint akarsz élni, hagyományok szerint akarsz élni, szokások szerint akarsz élni, nincs ahogy megmentselek. Mert nincsen meg bent az a vágy arra, hogy úgy létezzél, mint a szél, amely fú, ahová akar. Annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Ez nincsen meg benned. És akiben ez nincsen meg, az Isten számára, hogy a Biblia le is írja több helyen talán, hogyha az ember nem ismeri fel, hogy ő elbukott állapotban van, hogy az első halálban van, és meghal, annak az embernek nem ért semmit az élete jóformán, semmit. Persze lehet szépeket mondani a temetésen, hogy jó, hát a mi drága halottunk, nagyon néha segített az öreg néniknek átmenni az úton. Nem, emberek, ez nem így működik. Azt mondja a Biblia, hogy azok a halott testek, amelyeknek a tulajdonosa a lélek, nem született újjá, nem ismerte meg az Atyaistennek a jelenlétét, és nem örömködött abban, azok a testek egyszerűen nem alkalmasak másra, mint arra, hogy megtrágyázzák a földet. Sőt, Jézus elég keményen fogalmaz, főképp amikor a gyermekekről van szó, azt mondja, hogy ha aki egyet is bűnre csábít, e kicsinyek közül, akik hisznek én bennem, annak jobb, hogyha meg sem született volna, meg sem születtek volna, vagy hogyha malomkövet kötnek a nyakukba, és a tenger mélyére vetik. Vagy Judás, amit mondott, azt mondta, hogy az, aki el fogja árulni az ember fiát, annak jobb lett volna, hogyha meg sem születik. Mert ha nem születik meg Judás, akkor miután meghal, akkor nincsen lélek, nincsen meg az a tudat halmaz, az a lélek, amely szenved az Isten nélküli állapotban, test nélküli és Isten nélküli állapotban. Tehát jobb lett volna Judásnak, hogyha nem születik meg, és nekem is jobb lett volna, hogyha meg sem születek, Hogyha én nem születek újjá, és nem ismerem meg Istennek a lelkét, az ő jelenlétét, akkor nekem jobb lett volna, hogyha meg sem születek. Vagy ha megismerem az ő lelkét, az ő jelenlétét, és nem akarok bemenni oda az ő jelenlétébe, és az ő jelenlétéből élni folyamatosan, és bizonságot tenni az ő jelenlétéről, hogy az én egész életem egy bizonság legyen arról, hogy Isten él és beszél, arról, hogy élet van az ő jelenlétében. Hogyha én ezt nem teszem, akkor nekem jobb, hogyha meg sem születtem, jobb lett volna, ha meg sem születek. Ezt teljesen komolyan mondom, emberek. És hogy megértsük, hogy mi az, hogy paráznaság lelkiértelemben, egyszerű példákkal, tehát ha valakivel találkozok, vagy valakit megkeresek, de úgy, hogy nem lélekben vagyok, tehát nem a lélek indít engemet, hanem a test. A testnek az igénye, a testnek a gondolata, a test érdeke, az már paráznaság. Ha valakivel csak azért beszélek, hogy mert ő apukám, mert ő a keresztapám, vagy mert ő egy nagyon fontos személy az én életemben, az is, emberek, már paráznaság. Tudom, hogy ez felfoghatatlan, mert ez óriási botrány, ez a kijelentés óriási botrány a test számára. A lélek számára nem, mert a lélek az olyan, mint a szél, fú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Tehát a lélek az nem beszél rutinszerűen, megszokásszerűen, mit tudom én, este, minden nap este 17:30-kor, vagy minden szerdán este 7:00-kor nem beszél az ő fiával, vagy az ő, neki nincsen fia a léleknek. Tehát a lelki embernek nincsen fia, neki nincsen gyermeke, neki nincsen anyja és nincsen apja. Mert a lelki embernek, ahogy mondta Jézus, ki az én anyám, kik az én testvéreim? Azok, akik hallják és cselekszik atyám akaratát. Ők az én anyám, ők az én testvéreim. Tehát aki lelki, aki lélekben van, lélekben éli az életét, lélek szerint és nem test szerint, csak ők az ő szülei, az ő anyja meg az ő testvérei. Mária mikor lett Jézusnak a testvére ilyen értelemben? Amikor ő meghalt. Tehát Mária ott volt mellette, de ő nem értette, nagyon sokáig nem értette, nem tudta felfogni, hogy mi az, amiről Jézus beszél. Amikor látta meghalni, akkor fogta fel Mária. Akkor mondta Jézus neki, hogy asszony, ime a te fiad, ugye Jánosra mondta ezt, nem tudom, hogy mondta Jánosra, hogy ime a te anyád. Tehát úgymond összeadta őket. És ezt mire mondta? Arra mondta, mert abban a momentumban, amikor ő kilehelte a lelkét, Mária megértette, hogy miről beszélt Jézus egész életében, az egész missziója miről szólt, hogy mi a mennyek országa. És Mária gyermekké vált, meg lett szabadítva attól a tudattól, hogy ő Jézusnak az anyukája. Ő nem tudta felfogni azt, hogy miért mondja Jézus, hogy nem vagy az én anyám. Hát persze nem így mondta az írás szerint, hanem úgy mondta, hogy amikor mondták, hogy keres anyád és a testvéreit, akkor azt mondta, hogy ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Hát nem mondta, hogy nem ők, de azt sem mondta, hogy ők. Mert ő utalt arra, hogy hát, hogyha ő az anyám volna, hogyha az én testvérem volna, akkor itt volna közöttetek ő is, és hallgatná az élet szavát, mint ahogy Mária hallgatta, amikor ott ült a lába mellett, és csüngött minden szaván. Akkor ezt tette volna Mária, de ő nem, tehát ő azt sem tudta, hogy hol van, ő pánikban volt, hogy hol van az, azt, hogy nem tudod, hogy én az én atyám dolgaival kell legyek elfoglalva, hogy én azt kell cselekedjem, amit az atyám mond. Ha engemet ismernél, asszony, nem mondta, hogy anyám, hanem azt mondta, hogy asszony, ha engemet ismernél, akkor tudnád, hogy én hol vagyok, hogy én mivel foglalkozok. A minap is hívott egy barátom, egymástán nem is tudom hányszor, telefonon, és éppen telefonon ment az élő közvetítés is, és egyszerűen nem akarta felfogni, hogy nem veszem fel, annál is inkább, hogy még az élőt is megzavarta. Ha ő valóban az én barátom volna, az én testvérem volna, az én családom volna, akkor ő tudta volna, hogy hol vagyok. És ott keresett volna, nem pedig máshol. Ezt nagyon nehéz felfogni a testnek. A lélek megértheti, de a test nincs, ahogy megértse ezt. Nincs, ahogy megértse ezt, egyszerűen. Én azt hiszem, hogy ez a videó, ez a felvétel nem is azoknak szól, akik akik még mindig testben vannak, és nem is akarnak újjászületni, nem is akarnak hallani az igazságról. Nem nekik szól, hanem azoknak, akik már megismerték, vagy betekintést nyertek az igazságba. Már megkapták az a meghívást a mennyegzőre. Már megkapták a lehetőséget az újjászületésre. Talán még sántikálnak és nincsenek újjászületve, de mindig paráználkodnak. Nekik szól ez a videó legfőképp, hogy megértsék, hogy nagyon sokan úgy paráználkodnak, hogy azt hiszik, hogy jaj, ők nagyon jó haverok Istennel, ők már rég Istenhez fordultak, már 10 éve. Közben a teljes mértékben a gondolkodásukat, az életüket teljes mértékben a mammon irányítja. A testi gondolkodás irányítja. A gép irányítja, a GPS gondolkodás, a programok irányítják az ő gondolkodásukat és az életüket. Tehát hiába mondja azt valaki, hogy jaj, hát Jézus azt mondja, hogy a széfú, ahová akar, annak zugását hallod, és nem tudod, hogy merő és merre megy. Persze, ezt lehet idézni, emberek. Egy dolog ezt idézni, egy dolog igézni, és más dolog ezt meg is élni, emberek. Meg is élni, hogy mit jelent az, hogy test szerint nem cselekedek, hanem lélek szerint cselekedek csak. És nem mondom azt, hogy hát de meg kell élni valamiből, nem magyarázom meg Istennek, hogy hát de ezt meg kell csinálni, mert másképp nem lehet megélni, mert másképp a számlák, meg másképp mi. Nem magyarázom meg Istennek, hanem elfogadom az ő magyarázatát, hogy én mindenható Isten vagyok, és nekem van hatalmam gondoskodni a te számláidról is, amíg neked vannak számláid, én tudok arról is gondoskodni. Hogyha meg tudtam teremteni az eget és a földet, akkor te nem kell azon filozófálj, hogy vajon miből fogod kifizetni a számládat, vagy vajon hogy fogsz te megélni, ugye? És ez, hangsúlyozom, ez a felvétel legfőképp olyan embereknek szól, akik már kaptak hívást Istentől, akik megtapasztalták az ő hatalmát, az ő erejét, az ő csodatételét, hogy ő képes csodát tenni most is, és jeleket tenni, és hatalma van mindenek fölött, hatalma van a rendszer fölött, hatalma van a világháló fölött, hatalma van a munkahely fölött, hatalma van a betegség fölött, és a halál fölött, és minden fölött hatalma van. Csak hogy neki megmagyarázom azt, hogy jó van, én azért megismernélek téged, és olvasnám a Bibliát is néha, de itt fogd már fel valahogy, vagy valamiből meg kell élni, nem lesz, amit kiszarjak holnap, emberek. Ezt magyarázok Istennek, amikor így beszélgetünk, azt magyarázok Istennek, hogy fogja már fel valahogy, hogyha mi mostan lélekben akarunk élni, és kívánjuk azt, hogy az ő szava, az ő lelke, és annak az ismerete, a lélek ismeret, a lelki ismeret mozgasson minket, hogyha mi azt teszük, akkor mi el fogunk veszni. Tehát ezt magyarázok Istennek. Próbáljuk vele valahogy megértetni, hogy ő nem mindenható, te nem vagy mindenható, mert nekem szükségem van arra napi 8 óra munkára, arra robot, GPS munkára, ráadásul egy olyan munkára, amit nem is szeretek, amit kényszerből végzek, nekem erre szükségem van, mert te nem vagy mindenható, hogy gondoskodjál az én megélhetésemről, arról, hogy a testem is megkapja, amire szüksége van, hogyha szüksége van valamire. Hazugság, tehát ezek az emberek valósággal vádolják Jézusnak a kijelentését, Jézust és azáltal Istent. Mert ő azt mondta, hogy foglalkozottak először Isten országával és az ő igazságával, és mindezek megadatnak néktek, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy ezekre szükségetek van, amíg a földön éltek, szükség van öltözetre, ugye ruhára, ruhaneműre, és eledelre a testnek is szüksége van. És ő ezt tudja, ő ezt nem felejtette el, és megadja azt nektek, mert hatalmában áll. De ti foglalkozottak az ő szavával először, mert abban van az élet, abban az élet. És a léleknek van hatalma arra is, hogy gondoskodjon a testiekről, a földiekről, amilyen mértékben szükséges, emberek, amilyen mértékben szükséges. De nagyon sok olyan ember, aki azt hiszi, hogy hisz Istenben, vádolja Istent, azt hiteti el magával, hogy Isten nem képes, nem nincs neki hatalmában az, hogy gondoskodjon az ő gyermekeiről. És az ilyen emberek meg fogják tagadni őt. Az utolsó órában fogják megtagadni. Nagyon sok hívő ember, keresztény és hívő ember az utolsó órában fogja megtagadni Istent. A nehézségben, a nyomorúságban, a börtönben meg fogják őt tagadni. Mert azt fogják mondani, hogy én egész életemben imádkoztam, elmentem templomba, gyülekezetbe jártam, és te engemet nem akartál megvédeni. És hagytad, hogy a börtönbe kerüljek. És sokan meg fogják tagadni, mint ahogy Richard Wurmbanderről bizonságot tett, hogy a kommunista börtönben, a föld alatti börtönben nagyon sok hívő megtagadta Istent. Az, akik azt hitték, hogy hisznek Istenben, ismerték a Bibliát, de a kicsújukkal nem érintették, nem éltek lélek szerint, azok az emberek megtagadták Istent. És egyesek, akik ateistának vallották magukat, ők teljesen megbékéltek Istennel, mert ők egész életükben majdnem úgy éltek, hogy nem ragaszkodtak semmihez, nem kötötték össze az életüket semmivel, erőteljesen nem láncolták össze az életüket, hanem valamelyest tudták hagyni, hogy Isten vezesse őket. Persze ők erről nem tudtak. Ők azt hitték, hogy ezek az ő saját megérzéseik, hogy ők milyen ügyesek, hogy jól megérzik a dolgokat, valójában Isten vezette őket. És amikor hallottak a nehézségben Istenről, akkor felismerték azt, hogy igen, ő volt az, aki őket vezette egy életen keresztül is, és teljesen megbékéltek vele, és ateisták meglátták a mennyek országát. A hívők, az elsők, utolsók lettek, elvesztek, nem tudták meglátni azt, mert ők robot módjára éltek, gépiesen élték az életüket, keresztény módra, Isten és Jézus nevében nyomták tovább a mókus kereket, és nem engedték, és nem is kívánták, hogy a lélek vezesse őket, és Istennek a lelke gondoskodjon róluk. Hogy megértsétek azt, hogy mi az, hogy paráznaság lelki értelemben, mi a lelki értelme a paráznaságnak. Még az is az, Isten nekünk még ezt is megmutatta, szintén elég erőteljes államképekben. Megmutatta azt, hogy néha, amit mi csinálunk, amikor beszélgetünk, amikor picit úgy túltoljuk a beszélgetést, ugye a Skype-on vagy valahogy, az olyan, hogyha kéjelegnénk, olyan, hogyha ilyen csoportos orgiát szerveznénk. Nem veszük észre, hogy mi beszélünk, de már a test beszél, a büdös, rothadó test beszél, és Isten már nincs jelen a beszélgetésben. Tovább viszem, például most az én esetemben, még az is lehet paráznaság, hogyha beszélek, kénteljük fel Tiborral, vagy valamelyikkel, de úgy, hogy nekem arra nincsen lelki indítatásom. Tehát nem Istennek az akarata az, nem az ő tökéletes akarata az, hogy beszéljek vele. Tehát nem a lélek indítja őt és engemet, hogy beszéljünk, hanem a test. Jaj, unatkozom, gyere Tibor, gyere beszéljünk, egy két órán keresztül beszéljünk, fossuk a szót, ugye, és teljesen hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy mit kéne mi most csináljunk lélek szerint. És a legdurább az ugye, hogy a paráznaság hogyan történik meg. Sokszor vérfertőzésre emberek, úgymond testvér a testvérrel, mert igen, olyan értelemben ugye, hogy Isten őt is elhívta, engemet is elhívott, olyan értelemben mi ketten testvérek vagyunk, ugye? És akkor, amikor mi, ő is testből beszél, és én is testből beszélek, ugye, ilyen testi módon vagánykodunk, és osszuk a dumát egymásnak, azáltal ugye paráználkodunk, de testvérek között teljes vérfertőzés. És a Bibliában miért vannak ilyen képek is? Miért van a Bibliában vérfertőzés? Az is erről szól, emberek. Az is arról szól, mert ugye úgy igazából Ádám és Éva története miről szólt? Vérfertőzésről. Mert ki volt Éva Ádámnak? Hát a testvére. A testvére. Az én testemből való test. Testvére volt Éva. És Ádám vele paráználkodott. És ezek ugye az Ószövetségben, ezek a képek mind testi módon vannak, mint ahogy én is kaptam álomban azt a képet, hogy egy nővel paráználkodtam, egy olyan nővel, aki nem akart bizonságot tenni, nem akart bizonságtevő lenni egyáltalán. Nem kívánta azt, hogy a lélek őt mozgassa. A lélek az ő ajkait jártassa is, és az ő testét oda vigye, ahol a helye van. Ahhoz, hogy ő bizonságot tegyen az élő Istenről, minél több ember feltámadjon. Ez mind vérfertőzés. És ennek az előképei ugye ott vannak az Ószövetségben. Ott volt az én álomban, az álmomban is, hogy Isten megmutatta, hogy a paráznaság az, amikor olyan személlyel beszélgetek, például, akit nem érdekelnek a lélek dolgai, aki nem tudja, nem akarja megtudni, hogy az ő első halálban van, hogy Isten szerint ő halott állapotban van, nem akar feltámadni, és nem akar világosság lenni, nem akar világosságot az ő életében, és nem akar bizonságot tenni a világosságról. Ez mind paráznaság, emberek. És kaptunk ugye olyan képeket is, azt is elmondtam és megvallottam, hogy hogyan lehet elcsúszni ezen az úton is, például, hogy hogy azok a személyek, akik nekem úgymond testvéreim lélek szerint, hogy azokkal én hogyan tudok paráználkodni test szerint. Hogyha én például van nekem egy panaszom, vagy van nekem egy kérdésem, és azt a kérdést én nem az Istenhez vittem, nem az élő Istenhez vittem, hogy ő adja nekem választ lélek által arra kérdésre, megmagyarázza, vagy van nekem egy szomorúságom, valamit rosszul csináltam, és nem vettem észre, és én ezt a kérdést nem Istenhez viszem, hanem az én lélek szerinti testvéremhez, valamelyik úgymond testi, test szerint nőnemű barátomhoz viszem, utitársamhoz viszem az én kérdésemet, akkor én már paráználkodtam vele. Akkor én már belementem a testiségbe, a paráznaságba, mert tőle várom a megoldást. Elfordulok a lélektől, mindenható Istennek a lelkétől, és akkor várom, hogy Kinga, vagy Kornélia, vagy valamelyik oldja meg az én problémámat. Elmondom neki, és ezáltal őt mivé tettem? Hát Antikrisztussá, Messiássá. Van egy erős kemény felvétel, pontosan a Kornéliától, nem tudom pontosan, mi a címe, de éppen most megnézem. Nagyon erőteljes felvétel, ami segít megérteni ezt a dolgot. A csatorna neve az, hogy Atyám örömében, és a felvétel cím az, hogy a legősibb családi átok. Na, azt, aki meghallgatja és megértheti, hát ahogy mondta Jézus, boldogok azok a fülek, amelyek megérthetik azt, amiről beszél Kornéli abban a felvételben. Mi az, hogy paráznaság? Hogyan teszi az ember magát Istenné, messiássá? Mert Ádám azt csinálta, magát messiássá tette. Gyere, Éva, én téged megmentelek. Éva meg Ádámnak. Gyere, Ádám, én téged megvigasztallak. Nem kell neked a vigasztaló, a szent, a lélek, Istennek a lelke. Én téged megvigasztallak. Az ősi kígyónak a játszmája, emberek. Az édenkertől. Errefelé. Ez történik. Tehát Ádám nem csupán, hogy paráznaságot követett el, hanem vérfertőzést. Vérfertőzést, mert az ő vére volt. De testi értelemben volt az ő vére, mert azt mondta Isten, hogy az ő testéből való test, ugye? És az ő testvérével összefeküdt, paráználkodott szó szerint. Tehát paráznaság és vérfertőzés. Csak persze a testi embernek ezt nagyon nehéz felfogni. Annak az embernek, aki nem akar újjászületni lélek által is, és még mindig a Mózes törvények szerint akar élni, az ember még mindig testben akar élni. Neki nem kell Krisztus, neki nem kell Jézus, neki a Mózes kell. A törvények, hogy mikor lehet szexelni, mikor nem lehet szexelni. Nem akarja megérteni, mi az, hogy szex. Hogy alakult ki ez, hogy egyáltalán az a kérdés, hogy egyik test belehatol a másik testbe. Ennek miért kellett megtörténnie? Ő ezt nem akarja megérteni, hanem veszi a betűt, és azt betartja. És azáltal, hogy úrrá teszi magát az ő házán, ő lesz az Atyaisten az ő házában, a felesége rabszolga lesz, és majd, hogy nem ugye ilyen rabszolga sorsban él a felesége, de ő is rabszolga, mert a törvény rabszolgája. Ádám is rabszolga, a törvény rabszolgája, Éva is rabszolga, ő Ádám rabszolgája. A gyermek is rabszolga, Éva rabszolgája. Itt mindenki rabszolga, emberek. Törvényben, törvény szerint mindenki rabszolga. Kegyelem szerint viszont már teljesen más a kép, teljesen másképp van fogalmazva, definiálva a családnak a fogalma. Mert Jézus azt mondja, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Azt mondja, azok, akik hallják és cselekszik a mennyei Atyának az akaratát, ők az én testvéreim, ők az én családtagjaim. Ennyi. Tehát Istenben, Krisztusban nincsen sem anyuka, sem apuka, sem férj, sem feleség, sem kisfiam, sem kislányom. Ilyen nincs, emberek. Nincsen sem magyar, sem székely, sem zsidó, sem cigány, sem cseh, sem szlovák, sem amerikai. Nem létezik, emberek. A mennyek országában csak gyermekek vannak. Csak aki nem válik gyermeki, nem születik újjá víztől és lélektől. Krisztus szava által és Istennek a hatalma által, az ereje által nem válik lélekké, az nincs, ahogy meglássa a mennyek országát. Sem az anyuka, sem az apuka, sem a nagymama, sem a nagyapa nem fognak oda bemenni. Ahhoz, hogy a nagyapa meglássa a mennyek országát, mire van szükség? Az, hogy ő teljes mértékben gyermekké váljon. Teljes mértékben 80 évesen, 90 évesen, teljesen mindegy, gyermekké váljon, és érezze, hogy az ő egyedüli testvére a családban nem más, mint a gyermek, az újszülött, aki 2-3 éves, és még tud játszani, tud örömködni. És a nagyapa ugye örömét leli benne, de a gyermek is a nagyapában. Miért? Azért, mert a gyermek felismeri a nagyapában a gyermeket. És a nagyapa is felismeri a gyermekben Krisztust. És ő már ott van a kapu előtt, behunja a szemét, kész, megboldogult. Persze a testi emberek mit csinálnak? Meg akarják őt gyógyítani, fel akarják támasztani, hát de egyél még, Attila, Pista báj, Pista, egyél még, hát de nem vagyok éhes, Pista, vedd be ezt a tablettát, hát de nem vagyok beteg sem. Ez, amit a testi ember nem tud felfogni. Ő egyszerűen ott van a kapu előtt, és át fogja lépni a küszöböt. Meg fog boldogulni, mint gyermek bekerül az Isten országába. És akkor mit csinál a testi ember? Gyere vissza a testbe! Hát gyere vissza a testbe, ragadjál bele, és kárhozzál el valahogy. Ezek borzalmas dolgok. Én tudom, hogy ezt akinek, aki lélekben van, ezt megértheti. Aki nincs lélekben, és aki nem kérte az újjászületés ajándékát Istentől, és nem kívánta, nincs olyan, megértse ezt. Mert minden szó bolondság, mert én is hallom a testemmel ezeket a szavakat is, és hallom, hogy bolondságnak nincsen semmi értelme. Ez felfogadatlan, meg vagyok teljesen bolondulva, ördög van bennem. Az ördögök fejdelme által, Belzebub által beszélek. Mondhatná bárki? Sőt, ezt is mondták, akkor is az írásnak a bálványozói, akkor is ezt mondták, és most is ezt mondják, ezzel vádolnak engemet. Tehát ezt nem panaszkép mondom, hanem tényleg Isten megadta azt a kegyelmet, hogy őszintén tudjak fohászkodni értük, hogy Isten elevenítse meg az ő lelküket is, támassza fel őket a lelki halálból. Tehát nem panaszkép mondom, nem siránkozok én itten. De ez történik. A betűnek a rabja, a Bibliának a rabja, a Tórának a rabja egyszerűen nem tudja ezt felfogni. Ezek lelki dolgok. És azt mondja, ugye az írás is bizonságot tesz erről, hogy a lélek dolgait a test nem tudja felfogni. Nincs ahogy felfogni, nincs ahogy megértse. Lehetetlen neki. Istennek a dolgait a test nem tudja felfogni, nem tudja befogni azokat. Nem is fér el benne a testben. Nem hiába mondja az írás a test az, hogy bűnteste. Nem hiába mondta Jézus azt, hogy miért nevezel engemet jónak. Ő magát nem nevezte jónak. Ő is bűnné lett értünk. Így fogalmazza Pál. De belement a bűntestébe, hogy hozzánk, testi emberekhez, lelki dolgokról szóljon, testi módon szóljon először, hogy aztán mi is halljuk a lelket, és a lélek által legyünk vezetve egészen a menny kapujáig. Tehát nem csak az a paráznosság, hogyha valakit Isten elhívott, és folyton az apját, meg az anyját hívogatja, meg a rokonságot hívogatja a telefonon, hogy jaj, de megszoktam, hogy beszélünk minden csütörtökön, meg a régi barátait. Ez egy óriási tévelgés, emberek, tévelgés. Mert Isten elhív, hogy gyere, beszélgessünk, és akkor én meg pletyózni azért a földi dolgokról, a politikáról, meg minden hülyeségről, a régi barátaimmal, meg a régi családtagjaimmal. Hogy mentsen meg téged Isten, most őszintén gondolkozz el ezen. Hogyan tudna ő téged megmenteni? Akkor, amikor azt mondja, gyere és beszéljünk, az ajtót előtt állok és zörgetek, térj meg, válts irány, gyere, beszéljünk. Ha beengedsz, akkor beszélgetünk, mi ketten. És akkor nem kell te hiába való fölösleges dolgokról beszélgessél reggeltől estig olyan emberekkel, akik a testben tékozolnak és nem is akarnak lélekben lenni, és nem is akarják hallani a lelket, sem a lelki ismeretüket, senkit, semmit, csak a testet, a test kívánságát. Tehát nem csak az a paráznaság, amikor Isten elhív téged, hogy gyere, beszéljünk, hogy ismerd meg az igazságot teljesen, merítkezzél bele, engedd, hogy az igazság átmosson, gyere, beszéljünk, és te ennek ellenére elmész, és a régiekkel beszélsz, folyton a testiekkel beszélsz. Nem csak ez a paráznosság, még az is paráznosság, hogyha egy olyan személlyel beszélsz, aki neked úgy mondta az utitásod, testvéred, de nem lélek által, hanem test szerint. Nem a lélek indítatására, hanem a test indítatására, megszokásból. Ja, hát szerda van, akkor gyertek, találkozzunk. Hát Gyuri van, Biblia óra van. Emberek, ez mind test. Ez test és test és test. Bűzlő, rothadó test, emberek. És ezt én magamról mondom, tehát én megvallom a bűnömet nektek, emberek, hogy én többször elkövettem azt a hibát, még a napokban is, hogy én test szerint voltam jelen, tehát testben, testi szokás, vagy testi megszokás, vagy testi, mert a testek, hogy gyere, kicsit csevegjünk, kicsit tracsoljunk, beszélgessünk, meg minden, töltsük az időt, fölöslegesen, emberek. Fölöslegesen. Hogyan fogok én bekerülni a lélekbe? Hogyan kerülök vissza a lélek állapotába, lélek jelenlétébe? Hogyan tudok én Isten hatalmával, Istennek az erejével, az ő szavával sáfárkodni? Sehogy, emberek. Még mindig testben vagyok. Sőt, az igazi és a legalatomosabb paráznaság az, ami Isten szerető emberek között folyik. Az a legkeményebb paráznaság, amikor együtt vannak, de már nem lélek szerint, és még észre sem vették, és már kijöttek a lélekből, már ezért beszéltnek a pálinkáról, meg ezért a lóerőkről, meg a technikáról, meg technológiáról. Ez történik, emberek, Isten gyermekei között. Ez itt mondja Jézus, hogy ne bízzátok el magatokat, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. és csak az fogja meglátni az életet, a mennyországát, aki mindvégig kitart. Miben tart ki? Lélekben. Lélekben. Azt is elmondtam, hogy volt olyan, hogy beszélgettem, szégyellem magamat, tehát hogy Isten oda kellett, úgymond, alacsonyodjon, hogy megalázza magát, hogy engemet ilyen brutálisan kellett figyelmeztessen, fegyelmezzen. Hogy volt olyan, beszélgettem például egy hölgyel, és persze igazságról beszélgettünk. Hát ő kíváncsi volt arra, és én ugye megismertem valamennyire, és örültem, hogy őt érdekli, de nem vettem észre, hogy én már testből beszélek. Nem vettem észre, hogy én többet mondtam, mint amit kellett volna mondjak neki. Lehet, hogy volt 20 darab szó Istentől, és én mondtam 2000-et. És paráználkodtam, és éreztem, hogy elfog a rabul ejt a testi vágy. Mondom, Úristen, ez miért történik? Hát az igazságról beszélgetünk. Azért, mert kijöttem a lélek állapotából, és már kezdtem Ádámot játszani. Ó, gyere, Éva, megmentelek. Salamon megmentett 1000 Évát így, ilyen módon. Volt nem tudom, 400 felsége, vagy 300 és 600 ágyasa volt neki. Megmentegette őket. És a végén megvallott, hogy emberek semmi értelme nem volt semminek. Mind paráznaság ez, hiába valóság volt. Volt olyan, hogy valakivel beszéltem az igazságról, a Bibliáról, de nem lélek szerint, nem voltam lélekben. És előtt a testi vágy. Egy testi vonzalom a testvérem iránt. És ez elég gáz, mert megmondom őszintén, nekem nem okozna örömet az, hogy én testi vonzalmat érezzek például Kinga iránt, vagy bármelyikük iránt. De könnyen megtörténhetne. Könnyen meg tud történni, hogyha nem veszem észre, hogy nem lélek szerint beszélünk, nem lélekben. Mert azt mondja Isten, hogy tessék 20 perc, és lélekben vagytok, utána aztán mindenki megy a dolgára. És az tökéletes. És felemelkedünk, és meg sem fordul a fejünkbe, hogyha bármi elénk kerülne, bármilyen kísértés, egyszerűen figyelmen kívül hagynánk. Mert a lélek dicsőséges dolgai mellett a test dolgai az olyan, mint a disznópajta. Amikor lélekben vagyok valakivel, legyenek ugye, de legyen az bárki, ugye most itt ellenkező nemű személyekről van szó, ugye, mert ott áll fenn leghamarabb ugye a test kísértése. Hogyha lélekben vagyunk, Isten jelenlétében vagyunk, hogyha anyaszült mesztelenek volnánk, lennénk, akkor sem jöhetne be a kísértés emberek. Még ezt is megtapasztaltam, és azt is elmondtam egy ezelőtt néhány éve, hogy jártam. Lélekben voltam, és ott volt egy, ugye Görögországban egy ilyen szabad ég alatti kis medencében, ott volt, hát volt egy olyan szokás, hogy jöttek is, ilyen termál víz volt, és mindenki mesztelenül fürdőzött abban a vízben is. Hát noha én nem vetkőztem el mesztelenre, eleget mesztelenkedtem én már életemben. De hát az történt, hogy hát akkor nagyon zöldfülű voltam, persze ez valamelyest kísértés is volt, kísértettem Istent. De ez történt, jött egy nő, pont egy olyan személy volt, pont amilyen szeretek, amilyen a testem szeret. És mivel, hogy elkezdtünk beszélgetni abban a helyben, ugye a szót hozott, és abban a helyben bizonságot, tehát jött a lélek, bejött a hatalmas erővel a lélek, és bizonságot tette neki az igazi örömről, az igazi békességről, Krisztusról. És kész, véget ért a film. Már nem a testet láttam benne, hanem az egyszerű, a gyermeket, aki meg van kötözve egy női testben, raboskodik, rabszolga egy női testben, azt láttam benne. Nem tudtam kívánni, nem érdekelt, hogy neki milyen testrészei vannak meg, hogy milyen idomai vannak, egyáltalán nem érdekelt. Mert úgy láttam őt, mint ahogy Jézus látta a nőket. Az itt hazugság az, hogy Jézusnak felesége volt, ez ilyen misztikus, ilyen bullshit, ilyen apokrif iratok meg minden, hogy Japánban megnősült, sem tudom, meddig élt. Emberek, ügyeljetek, ezek akkora hazugság, hogy fertelmesség. Mert Isten nekem megmutatta még azt is, hogy mit jelent. Az, hogy amikor valaki lélek által látja az embertársát, én is, hogyha lélek által látom a világ legszebb nőjét is, ha itt mesztelengedéten futkolásznak körben, anyaszült mesztelenül nem érdekelne. Miért? Mert lélek által látom, és látom a gyermeket, aki szenved egy női testben, a hiúság mögött be van zárva, a hiúság a test szépsége mögött, ott szenved és éhezik, és haldoklik, és megy a kározat felé. Akkor hogy kívánja meg az ilyent? Hát csak úgy, hogy figyelmen kívül hagyom a lelket, bezárom a lelki szemeimet, kinyitom a testi szemeimet, és akkor, mint a disznó és a kutya ráugrok, és ugye megtermékenyítem testileg, ha egyáltalán összejön. Kemény szavak, tudom, emberek, de nem tehetem meg azt, hogy én folytani itt modellálom és válogatom a szavaimat. mert itt nagyon fontos dolgokról van szó. Nagyon fontos dolgokról van szó, amiket, hogyha nem ért meg az ember, aki Istenhez fordult, akkor Isten nevében és Jézus nevében benne marad a testben, a test rabságában, a test csapdájában. Ez fog történni veled is és mindenkivel, aki játszmázik, aki meg akarja magyarázni a keresztény szexet például. Hangsúlyozom, megint ugye muszáj ezt is elmondjam, mert sokan félreértik, amit mondok. Nem azt mondom, hogy ne szexelj, mert ne közösülj, ne feküdj össze a feleségeddel, sőt, Pál apostol írja, hogy mindenki adja meg, ami kell a disznónak, adja meg, ami kell a testnek, adja meg, lakjon jól vele, hogyha már szüksége van rá. És akkor így ugye inkább legyen házasságban és testiségben, azt élje meg a testiséget valamilyen mértékben, lakjon jól vele, undorodjon meg tőle, érezze a rothadás szagát, undorodjon meg tőle, hogy kívánja meg, hogy vajon valami jobb nincsen, valami finomabb, valami élőbb nincsen, dehogy is nincs. Ezért adta Isten a házasság törvényét. Legyünk házasságban, hogyha már ugye kell a testiség, és azáltal meg tudunk menekülni. Mert a mizesetek ugye véget érnek ugye az első két néhány hónap után, és hogyha az ember nem perverzkedik, nem pervezi és nem keresi a szodomiát, akkor egyszer csak azon kapja magát, főképp, hogyha Istent, az igazságot keresi, azon kapja magát, hogy már nem úgy néz a feleségére, mint asszonyra, mint nőre, hanem úgy néz, mint gyermekre. És az asszony nem úgy néz a férjére, mint férfira, a ház urára, Istenkére, ugye, aki messiást játszik a családban, nem úgy néz rá, mint gyermekre. Ez Istennek a célja a házassággal is. Csak persze ez a házasság önmagában nem elegendő. Sőt, mondtam azt ugye, hogy a szenvedés által a lélek látni fog, de az sem elegendő, emberek. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy a szenvedés által mindenki megmenekül, az téved. Jézus mellett a kereszten két latolót, csak egyik menekült meg. Egyik menekült meg. Igaz, hogy a szenvedés közben, brutális, kemény szenvedés közben, a szenvedés által, test szenvedés által a lélek megláthatja Istent, a valóságot, és megtérhet hozzá, és elengedi a testnek a rabságát. De ez nem mindenkivel történik meg. Vannak emberek, akik magukkal viszik azért a testiséget, a testi kívánságot, a szexuális kívánságot, 80 évesen, 90 évesen, pedig már szerszám sincsen, de ott a kívánság bennük, meg vannak kötözve, és úgy halnak meg, úgy mennek át a túlvilágra. Magukkal viszik a kívánságot, a test kívánságát. Így vesznek kárba a lelkek is, így ragadnak bele a testbe. Rothadnak bele a testbe szó szerint a lelkek. Ez történik. Erre egyébként már korábban is kaptam figyelmeztetést, akkor, amikor azt láthattam álomban, hogy egy tó mellett vagyunk, ugye a tó az jelképesen az állóvizet jelképezi, tehát nem a hűs forrás, ugye a csobogó forrás, a patakvíz, vagy a vizes is, hanem tó, állott víz, ugye, nem a legfrissebb víz. Az állóvíz mellett voltunk ott egy páran, kempingeztünk, nem tudom, mit csináltunk, és éreztem, hogy hello, sziasztok, én elmentem. Nekem muszáj menni. Éreztem a hívást a szívemben. A léleknek, a Krisztusnak a hangját éreztem. Nekem mennem kellett. Volt egy nő ott, a női személy. Éreztem, hogy jössze. Én elindultam. Hát nem is tudom, hát így, hát úgy. Hát oké, szia, elmentem. Szia. És többé már nem fordulhattam meg. Nem nézhettem hátra, emberek. És az álomban már hegyen völgyön túl voltam, és hallom, hogy ez a női személy keresgél, kiáltja nevemet. És tudtam, hogy kész, vége, ennyi volt. Már nem fordulhatok meg. Nekem mennem kell, mert különben én is le fogom késni. Különben bezárják a mennyegzőt. És beértem, egy hatalmas épület volt, ugye, gyönyörűséges épület, a legfelső emeletre mentem fel a lifttel. Gyönyörűséges, szép, fehér szobám volt. Az várt engemet. De ez szükség volt arra, hogy ne forduljak meg, mert volt idő, amíg Isten megengedte, hogy megforduljak. És tízszer egymástán is szóbáljak abban a személlyel. Nem volt sok értelme, de tízszer egymástán szóbáltam, és elmondtam, és gyere, és akkor a Biblia, és akkor Jézus, meg Pál apostol. De kész, emberek, vége, az idő lejárt. Még a gyermeknek is, a fiatalkorú gyermeknek is azt mondja a féltőn szerető Isten, Krisztusnak a lelke azt mondja, hogyha a te test szerinti anyád azt mondja, hogy menjél balra, és én azt mondom, hogy menjél jobbra, akkor te menjél jobbra, mert másképp te is el fogsz veszni. A kiskorúnak úgymond kiskorú, ugye, mert a nagykorúsítás az most nálunk ugye nem 12 évesen van, mint ugye régebb, és a hébereknél, hanem 18 évesen. Tehát kiskorú, de őt is az Isten figyelmezteti, hogy tudom, hogy szereted a te szüleidet, az a te testi szüleidet, de neked most már csak egy szülőd van, az én vagyok, az Atya Isten, és én téged megmentelek. Hogyha netán az anyát vagy az apát el akarna bukni, mert őköt nem érdekli annyira az igazság, mint téged, akkor te is ne bukj el velük, te tedd azt, amit én mondok neked. Hogyha azt mondom, hogy jobbra menj, akkor te ne menjél balra, se anyádért, se apádért, se a feleségedért, se a férjedért, senkiért. Erről szól az evangélium, és boldogok azok, akik tényleg soha nem szültek, és nem mentek férhez, valahogy megmaradtak, és a parasztaságtól is megszabadultak, ők a legboldogabbak, mert ők nem adósai senkinek, sem az asszonynak, sem a férnek, sem a keresztapjuknak, sem a keresztanyjuknak, senkinek nem adósai, sem a testnek emberek. Jézus nem viccből mondta, hogy aki nem gyűlöli meg az anyát, apját, fitestvérét, lánytestvérét, sőt még a saját lelkét is nem követhet engem. Hát nekem fontosabb az, hogy mit mond anyám, mi az ő kérése, vagy mit tudom az ő éppen most, hát ez kéne, meg az kéne, persze, szerinted, a tested szerint az kéne, de a lélek szerint, a szent lélek szerint kérdezte-e őt, hogy szerintem mi kéne. Belemegy a játszmába, a játszmázásba, s kész. Elment a vonat, az utolsó óra, emberek, az utolsó órában vagyunk. Ez itt ad az Úristen ilyen egyértelmű és kemény jelzéseket. A minap tettem fel egy másik bizonságot, ami elég erőteljes, ahol ez a fiatal, ahol ez a gyermek elmondja, hogy kapott egy álmot, el sem mertem mondani mostanig. Október 3-án kapta azt az álmot, hogy még 125 nap, egyértelműen hallotta, még 125 nap, hogy kitől kapta. Én tudom, hogy kitől kapta, mert én tudom, hogy ő kihez fordult. Kinek adta az életét, kinek, ki kezébe helyezte az életét, attól kapta. A mindenható Istentől, Krisztustól. Nem kapott egyértelmű kijelentést akkor abban az álomban, hogy ez mit jelent, az a 125 nap. Nem kapott egyértelmű kijelentést, tehát nem is úgy mondta el, hogy akkor lesz a világ vége, nem mondott semmilyet. Azt mondja, hogy nem tudom. Ezt mondta álomban az Atya Isten, aki felszolgált nekem, ugye. Hát a mennyek országában ki a pincér, ki a felszolgáló, hát a mindenható Isten. Le van írva a Bibliában, ezek mind képekben tanít Isten, hogy ő felszolgál nekünk. Ő a legnagyobb, ezért ő megteheti, hogy ő felszolgál nekünk, felszolgálja az élet örömöt, a lélek általi örömöt, hogy ne menjünk bele a test örömébe, és ne vesszünk el a test örömében. És ez a pincér, ugye, a mindenható Isten azt mondta, hogy még 125 nap, nem mondta meg, hogy ez mit jelent. De a másik felvételben, a kiáltószó.hu, megtaláljátok egymás alatt, vannak ezek a felvitelek, kicsivel visszább. Az a címe, hogy én csak az emberek lelkéért sírok. Figyelmeztető álom, hallgass meg azt is. És megmondom őszintén, hogy hatalmas szégyen ezzel ránk nézve. Mert tényleg az történik, amit Jézus mondott, hogy akik hivatalosok, azok nem fognak bemenni. Ők ott kint vannak, számolják a pénzt, számolják a tizedet, mondják, hogy maszkot kell tenni, oltás igazolás nélkül nem lehet bejönni a gyülekezetbe, a templomba, ezt csinálják a hivatalosok, a béresek. És oda vagyunk kerülve, hogy a gyermekek ajkai által kell szóljon Isten. És a gyermek érzi a fájdalmat, mert ő nem jó kedvel mondta azt, amit mondott. Hogyha valaki meghallgatja ezeket a felvételeket, amiket az a fiatal hölgy feltett, akkor hallani fogja, hogy ő nem jó kedvel mondja azt, amit mond, mert átérzi az Istennek a fájdalmát. Mert Istennek úgymond fáj. Most nem tudom ezt másképp mondani, én sem. De fáj, ő nem akarja azt, hogy elvesszünk, de el fogunk veszni. És figyelmeztet, hogy akik testben vannak, akik a testtel paráználkodnak, akik testi módon találkoznak, még a barátaikkal is, az utitársaikkal is, akik a testnek a kívánságát helyezik a lélek kívánsága elé, azok el fognak veszni, mert hirtelen fog jönni a csapás, a veszedelem, és sokan el fognak veszni. És Isten figyelmeztet, és olyan is történik, emberek, hogy én nem tudom, tehát én szívem szakad meg, megmondom őszintén, számon kérnek minket, mert azt mondják, hogy hát ott valamit mondtunk mi, ami nem teljesült. Szereted volna, hogy teljesüljön minden? Hogy emberek milliói halljanak meg egyszerre? Vagy mi az, amit nem értettél meg? Vagy mi az, ami nem teljesült? Egy olyan személy kért számon minket, nem is olyan rég, aki néhány hete elájult. És hogyha nem viszik fel a sürgősségére, akkor lehet, hogy már el van temetve. De most még volt lehetőség megmenteni, gyorsan feltuningolni az ő szervezetét, ugye, az ő testét, hogy ne halljon meg. Hogy a lélek ne maradjon test nélkül. És ő kér minket számon, hogy Persze nem rossz indulattal, de hát ilyen okoskodó farizeusi módon azt mondja, hogy hát de nem tudom, hogy mi nem teljesült abból, amit mondtunk. Hát örül, hát hogyha nem teljesült minden úgy be, és minden nem lett meg már globálisan, nagy tömeges méretben nem lett meg az, amit mondtunk, hát annak örüljünk is, áldjuk Istent, hogy még van esély, és még van lehetőség. Mindazonáltal történik, amiről beszéltünk, és egyre nagyobb volumenben történik az, amiről beszéltünk, emberek. Egyre intenzívebben történik, egyre többen vesznek el. És ez az ember is szinte elájult. Amikor az ember elájul, annyerővel meg is haladott volna. Annyerővel a szíve megállhatott volna, agyvézés kaphatott volna, és el volna most már temetve. És akkor ő akar kioktatni minket abból, hogy hát de valami ott nem teljesült, amit mondtunk. Ilyen az emberek hozzáállása, ilyen a test hozzáállása Isten dolgaihoz. És Isten bocsássa meg, hogyha van bennem neheztelés. Mert van, sajnos. Fáj, valósággal fáj, hogy ilyen ostoba a test, és valósággal zabálja a lelket. Zabálja, már most, nagyon sok lélek most már most el van kározva. Már a testben el van kározva nagyon sok lélek. Mert már átlépte a menthetetlenség küszöbét. Nem én fogom megmondani, hogy melyik lélek tette meg ezt, és melyik nem. De ügyeljetek, emberek, majd valaki elbízza magát. Az, hogy Isten nem mondja meg egyértelmű, hogy akkor 125 nap múlva mi fog történni, hát egyrészt ugye nyilván az ő gyermeki lelkét kíméli, mert ezt is sírva mondta el. Amit elmondott, sírva mondta el. Tehát elsírta magát. Az embertársai lelkéért. Hatalmas fájdalom. És ilyen fájdalmakat kell hordozzanak a gyermekek magukban, mert ő még gyermek, tényleg. Hangján is hallatszik. A felnőttek kemény szívűsége miatt, a béresek kemény szívűsége miatt, az anyukák és az apukák kemény szívűsége miatt a gyermekkel szenvedjen. Nem ez volt Istennek a legjobb ötlete, hogy a gyermek 11-12 évesen, 10 nem tudom hány évesen ilyen dolgokról beszéljen, amiről a felnőtt kéne beszéljen, aki megtért és elhagyta a bűneit, elhagyta a kemény szívet, a jégszívet, a kőszívet. Ő kéne erről beszéljen, akinek Isten megbocsájtotta a bűneit, és akit Isten meggyógyított, akinek a lelkét és a testét Isten meggyógyította. Ő kéne erről beszéljen, nem a gyermek, emberek. Nem értitek, hogy a gyermek számára az hatalmas teher? Én tudom, hogy Isten őt megvigaszt, de nem féltem én őt egyáltalán, nem teljesen tehát békességem van, de ugyanakkor azért érzem azt, hogy ez így nem helyes, emberek, nem helyes. Miért nem inkább én sírok? Miért nem inkább egy olyan anyuka, meg egy olyan apuka sír bizonságtétel közben, aki rengeteget paráználkodott és rengeteget gyilkolt az ő hazugságaival. Miért nem te sírsz inkább? Miért várjuk meg, hogy a tizen nem tudom hány éves gyermek sírjon az emberek lelkéért? Miért nem azok sírnak, és miért nem azok mondják el sírva az ő bizonságaikat és Istennek a szeretetét? Miért nem azok tesznek bizonságot és tanúságot Istennek a szerelméről, az ő szabadításáról, akik éveken keresztül loptak és hazudtak és paráználkodtak. A testnek az örömeiért éltek, és Isten megszabadította őket. Miért nem ti sírtok, és miért nem mi sírunk? Miért kell a gyermek sírjon, emberek? Miért a gyermekkel sírjon? Még meddig síratjuk a gyermekeket? Mert talán örömünk van abban, hogy a gyermek sír. Gyermeknek örülni kéne is játszani, örvendezni az a mindenható Istennek a jelenlétében. Ez volna az ő dolga, és nem pedig az, hogy sírva elmondja, hogy milyen képeket mutatott neki Isten az emberiség jövőjéről. Nagyon fáj, emberek, nagyon fáj. Tényleg ilyenkor, amikor így átmos az igazság, és látom, hogy mi történik, akkor tényleg úgy érzem azt, hogy nincs más kívánságom, csak hogy Isten könyörüljön rajtam is. Adja nekem bátorságot és erőt, hogy tudjak úgy szólni, ahogy ő mondja. Ne hallgassak el semmit, ne tegyek semmit se hozzá, ne gondolkozok azon, mit mondok, mit nem mondok, hanem egyszerűen csak mondjam, lélek által mondjam, hogy valaki, egy ember még megmeneküljön. Mert sok magyarnak a lelke, sok magyar lélek bele fog rothadni a testbe, emberek, aki nem nyert, figyelj meg a magyar nyelv, aki nem nyert feloldozást, akinek a kötelékei nincsenek eloldozva Isten által, aki nem nyert bűnbocsánatot, az a lélek nem tud elszakadni a testtől. Benne kell rohadjon a testbe, ez a bokol tűze. Ezt mutatta meg Isten többször, hogy a halottak, akiket temetnek, élnek, csak nem tudnak mozogni, mert a lélek már annyira el van torzulva bennük, hogy már nincs erő. Jézus azt mondja, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. Az, hogy az én testem él és tud beszélni, ez is a lélektől van, nem a szalonnától, nem a kolbásztól, hanem a lélek eleveníti meg a testemet. Hogyha nem eszek több héten keresztül, akkor is az én testem eleven, a lélek által. És a legtöbb ember ugye úgy hal meg, hogy a lélek már annyira eltorzul benne, eldeformálódik, hogy már nincs ereje a testet életben tartani, és a testnek ugye a szív megáll, a virkeringés megáll, és a test elhal, kihűl, és elindul a rothadás, ugye a fermentáció, vagy mit tudom én mi. Az égés elindul, de a lélek benne marad, mert ő nem tud mást, ő nem ismerte meg a lelket, a szent lelket, Istennek a lelkét, és ő a testtel azonosul. A test rá fog rothadni 13 óra hullaházban. Isten megmutattanak az embernek is, hogy a nagyon sok halott ember, aki elhúnyik, vagy ik, vagy nem ik, befejezi a földi pályafutását, lelkestől van betéve a földbe. Hát ő magát a koporsóból látta, és látta az embereket a sírgödör mellett, a sírgödör körül, akik síratták őt. És ő már nem tudott onnét kijönni. Én most így hirtelen nekem eszembe jutottak ilyen régi történetek is, ugye, hogy most nem tudom, hogy van értelme erről beszélni, de így eszembe jutott így hirtelen, hogy történt olyan, hogy valakit kiástak, és a koporsónak a fedele meg volt kaparva. Ugye, mert ilyen történt, hogy valaki klinikai halálban volt, és eltemették. De a lélek akár a félelem miatt, vagy valami miatt erőt vett magán, és a test megelevenedett, és el volt temetve. Azt a borzalmat képzeld el. Azt gondolják sokan, hogy ez vicc, ez hazugság, nem emberek, ez nem hazugság. Hogyha valaki őszintén kíváncsi, hogy ez hazugság-e, vagy igazság, az nem velem fog vitázni. Ha őszintén, tehát az a bizonyítéka annak, hogy te őszintén kíváncsi vagy arra, hogy amit mostan hallottál, ez igaz, vagy hamis, hogy te személyesen az ég és a föld teremtőjétől fogod ezt megkérdezni, és fogsz kapni egyértelmű, kemény, egyértelmű kijelentést, választ. És inkább kapjál most választ tőle, mint hogy te legyél a koporsóban, úgyhogy már nem tudsz megmozdulni. Még mindig a testben vagy. Nem mentél fel, nem tudtál elszakadni tőle, mert nem nyertél feloldozást, nem kaptál bűnbocsánatot. Még mindig a testben vagy, és nem tudsz a testből elszakadni. A test hideg, és bőzlik, és rothad, de még mindig benne vagy. Inkább kapjál választ, egy nagyon kemény választ Istentől, ezt kívánom. Kapjál kemény választ Istentől, de a lelked meneküljön meg. Aki velem, aki még mindig velem akar vitázni erről a témáról, vagy velünk, azt az embert nem az igazság érdekli, hanem a saját igaza, a saját agyának az igazsága, ami halál és kárhozat emberek. Kárhozat. Többször elmondtuk azt, hogy nem az a legfőbb probléma, hogy sokan meg fognak halni. Persze, ilyen már történt korábban is, 56-ban is történt ilyen, a második világháborúban is történt ilyen, és mindig történt ilyen. Emberek tömegesen haltak meg. A Covid időszak alatt is emberek tömegesen lettek megmérgezve, és haltak el a lélegeztető gépen. Ilyen történt. Nem ez a legfőbb probléma, hanem az, hogy a lélek beleragad-e a testbe, bele kell-e rothadjon a testbe, bele kell-e égjen a testbe, vagy nem. A test rá fog-e égni, mint egy égő ruha a lélekre, vagy pedig szabadon távozik, amikor a test bevégzi a földi pályafutását. Ez a kérdés, emberek, csak semmi más nem számít. Semmi. Lehet, hogy ledobnak egy bombát, mit tudom én, Gyergyóra, Budapestre, teljesen mindegy, és sokan elhalnak. De lesznek lelkek, akik felmennek, távoznak, mert amúgy is ők már nem testiek voltak, hanem a lélekből volt nekik az örömük, a táplálékuk, és tudták, hogy merre kell menni. A lélek vezetését követve mentek és haladtak a mennyek országa felé. És lesznek lelkek, amelyek bele fognak szó szerint rothadni a testbe, mert hirtelen halál fog történni. Sokak számára, amikor kitör a háború, az általában úgy szokott történni, hogy hirtelen jön a vesztelem, és erre hívja fel Isten a figyelmet, hogy akkor, amikor ezt mondják nektek is, Isten még azt is megadta, hogy még azt is Isten adta, hogy Orbán Viktor kimondja azt, hogy békesség és biztonság. Tehát Isten adta az ő szívére azt, hogy mondja ki, hogy békesség és biztonság. Hogy aki ismeri az ő teremtőjét, az ő szavát, emlékezzen arra, hogy azt mondta Isten, hogy amikor ezt mondják, kik? A világi urak, a világi fejedelmek, Amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Jézus pedig azt mondja, hogy úgy jövök, mint a tolvaj. Mint a tolvaj. A legtöbb magyar nem lesz felkészülve arra, ami történni fog. A hirtelen halálra a legtöbb magyar nem lesz felkészülve, emberek. Csak aki nincsen felkészülve, az nincs ahogy a testtől elszakadjon, mint lélek, és szabadon távozzon. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.